Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistő Veronika vagyok, ez a Rebusiness 1+1, a Beaton podcastja. Az elmúlt több mint 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és érték alapon céget építeni. Az 1+1 sorozatban páros beszélgetésekben megismerkedhetünk egy-egy üzleti vezetővel, a vezetői dilemmáikkal és azzal, mit tanultak egymástól a Bridge vezetői árnyék programjában az együtt töltött idő során. A mai epizódban Pesti Tímea, a Leaseplan Hungary vezérigazgatója és Bodor Péter, az Alfa biztosító vezérigazgató helyettesének tapasztalatai érkeznek. Mindketten Edison Platform menő cégek képviselői. Együtt töltött minőségi idő, vezetői dilemmák. Hallgassuk meg, mit tanultak és tapasztaltak egymás gondolataiból és működéséből a Bridge Árnyék programjában, ami egy kölcsönös vezetői mentoráció, vagyis a vezetők egymás dilemmáiban mélyednek el néhány héten át. Mi volt az első pont, amiben találtatok közös kapcsolódást, vagy akár többet is?
Mi egy kicsit fordítva csináltuk a programot, hogyha kezdhetem így. Az első találkozás két nagyon hatékony menedzser találkozik, egy óránk van, Péter megérkezett, bemutatkoztunk egymásnak, én így vártam, hogy na most mi lesz, ő pedig így médiász lesz, nekem szegezte a kérdést, hogy felkészültem belőle, tudom, mit akarok tőled kérdezni, cák. És akkor az első óra, az gyakorlatilag egy adott témával eltelt, és ami a másik találkozáskor mondjuk azt, hogy na várjál, itt van egy olyan feladat is, hogy mi életünkben nem találkoztunk, és hogy milyen kapcsolódási pontok tudnak lenni, vagy vannak, és ki is vagy te, és ki is vagyok én, és akkor, hogyha ilyen magánjellegűvel indítunk, akkor az volt, hogy mind a kettőnknek az első szülőgyereke lány, és Nóra.
Ó, ez meglett, ez a közös pont. Neked ez az élményed, hogy nagyon határozottan tudtad, Péter, hogy mit szeretnél a témától, oda mentél és mondtad, mondjuk el egyébként, hogy mi ez, hogy mi is értsük, hogy mi volt ez a
magyarázandó dilemma. Magyarázandó a bizonyítványt, és visszanézve tényleg elég udvariatlan volt.
Nem volt udvariatlan nekem.
Határozott, azt mondta, hogy határozott.
Igen, engem ez nem zavart egyáltalán.
Csak nem utakoztam be, hanem én mondjuk fölkészültem annyiban a témában, hogy láttam filmeket, illetve voltak cikkek. Velem kapcsolatban nincsen talán annyi, és azokat megnéztem, meg úgy elolvastam, és akkor kvázi szembesültem azzal, hogy azt, akit én szerettem volna megtalálni, azt megtaláltam benne. És az én témám az volt, hogy a vezetői utánpótlásnak a megoldása, tudok beszélgetni egy felső vezetővel, akinek feladata lehet a vezetői utánpótlásnak a megoldása, és hát nekem ez egy ügyem volt. Tehát nem az volt, hogy beszélgessünk meg, hogy ebédeljünk, hanem hogy ő mit tud nekem adni tanácsot ebben a témában, és ezt én tényleg be akartam vinni. Ezért én rögtön belevágtam a beszélgetésbe, hogy akkor na, hogyan csinálni egy ilyen kérdést. És ezt én nagyon-nagyon egyszerűen föltettem.
Meg ugye a női vezetők, hogy nincsenek nálatok női vezetők, és hogy az...
Az a második volt, amikor rádöbbent, ez volt a fő témám. Tehát nekem ez volt a fő témám, amit, hogy válasszuk ki a témákat, és amikor ki kellett választani a partnereket, vagy ezt kellett jelölni, akkor én mindig mind a háromnál hölgyet jelöltem meg. És itt jött be utána az, hogy legyen egy ilyen női vezető téma, hogy mit tudok ebben a dologban tanulni, és bocs, nekem az idő az nagyon fontos volt, és akartam tudni, hogy hogyan tudok ebben fejlődni, mert tényleg ezt írtam föl annó, hogy...
De én ezt nem értem meg rosszul, tehát nekem Anna tudja, mit akar, téma tetszett, tudtam kapcsolódni, tehát rögtön így immédia stresszbe vágtunk és beszélgettünk.
Na, szedjük szét, mert egyrészt azóta nem egy óra telt el, háromszor is találkoztatok, tehát legalább háromszor egy órát eltöltöttetek egymással, és persze az is érdekel, hogy a témának volt egy nagyon határozott elképzelése arról, hogy mi születik ebből, de akkor kezdjük a tiéddel, Péter. Mentél a vezetői utánpótlással, mint téma, elég tág. Mi a konkrét dilemma, amit meg akartál beszélni témával?
felsővezető vagyok, akinél a cég kultúra az, hogy ha velünk történik valami, ezt egyébként a tulajdonosok is kérték, hogy tegyük le azt a következő 2-3 nevet, aki akár operatívban, akár stratégilag tud minket pótolni, hogy hogy alakul a helyzet, akkor ebben hogy tudnám megtalálni, betanítani, kiválasztani azt a kollégát vagy kollégákat, akik ez a pozíciót be tudják tölteni közép vagy hosszú távon, vagy akár egy tragédia esetén rövid távon. Tehát ez volt az én dilemmám, amihez aztán jött a témának a dilemmája, hogy miért gondolnám azt, hogy ezt tudnia kell valakinek pótolnia, hiszen majd akkor ezt ő elmondja, mit gondolt erről a dologról, de abban egyértelműen kaptam visszajelzést, hogy hogyan oldjam meg ezt, vagy hogyan tudnék ebben megoldást találni az én szektoromban, az én cégemben.
Csak kérdéseim vannak azzal kapcsolatban, amit mondasz, miért ilyen nehéz, miért szektorspecifikus ez ennyire, és ez mit jelent, hogy évekkel előtte bele kell állni ebbe a kiválasztásba?
A biztosítás nem szexi. Akár így még érted, a központban lév menni sem igazából szexi, és eléggé belterjes az a kör, aki ebből van, és egyébként most akkor átvágom annyiban a Gorci csomót, hogy a tímának az volt a tanácsa, hogy lépjek ki ebből a körből. Tehát az a pozíció, amit én be akarok töltetni, az nem kifejezetten szektorspecifikus, hanem nyugodtan nézzek akár az FMCG-ben, akár más iparágban, hogy hát a találok ott olyan embert, akit persze el lehet kezdeni fölépíteni, de mégsem arról szól tölteni, hogy nekem minden áron itt kell megtalálnom, ami mindig is próbáltam keresni helyettes, mindig is próbáltam valaki ezt átadni, ezt a munkát, hiszen tényleg benne van a gondolkodásomban, de úgy nem nagyon tudtam találni megfelelő embert. Most meg már, ahogy telik az idő, egyre közelebb jön ez a kérdés a koromnál, meg a menedzsment székben eltöltött időm alapján is.
Az mennyi idő?
Jövő lesz 20 éve, hogy menedzsment tag vagyok, akkor ez 20 éve, 2005 óta.
Na, jött a kérdés, és megmondta Péter a választ, hogy mit mondtál rá. Könnyen válaszoltál, kellett rajta gondolkodni a saját életedben, ennek az egész utódlás, utánpótlás témának volt-e valaha relevanciája? Te erre készülsz-e olyan módon tudatosan, ahogy ez például a Péter esetében felmerült?
Én azt gondolom, hogy könnyű volt válaszolni, tehát hogy így könnyedén el tudtam mondani, hogy én mit gondolok. A mi cégünkben is nagyon sokszor felmerül ez, hogy na, akkor megvan-e az utódod, és dolgozol-e ezen. Az én véleményem egyébként az, hogy ez így nem oké. Én abba hiszek, hogy, és azt próbálom csinálni, és azt gondolom, hogy sikerült is megcsinálni, hogy egy nagyon-nagyon erős management tímet építek fel. Tehát, hogy minden egyes tagja szakmailag és mint igazgató, mint vezető, felső vezető nagyon oké legyen, nagyon erős legyen. Nem tudom megmondani azt, hogyha mondjuk 5 év múlva elmegyek, mi van 5 év múlva, vagy mi van jövőre. Tehát én nem gondolom, hogy így egy emberre lehet építeni, mert én valamilyen mindsettel építem, valamilyen képességekben erős, valami skillsetben erős az ember, de lehet, hogy teljesen más kell. És akkor ott vagyunk mind a ketten, ő abban a hitben, hogy na, ő volt az épített ember, én abban, hogy építettem, és egészen más az igény, akkor az senkinek sem jó.
Ez árnyalta a stratégiát, Péter?
Árnyalta, egyébként nekem vannak erős embereim különböző képességekkel és tudással, de ez alapvetően rendben van. Itt van egyfajta nyomás ettől függetlenül, hogy vajon azok az emberek alkalmasak lesznek-e, őket hogyan tudom egyébként tovább fejleszteni annak érdekében, hogy ők tényleg megfelelnek mondjuk egy ilyen 3-5 éves időtávon ennek a kihívásnak. Azért rányaltuk annyival később a képet, hogy én azt elmondtam, hogy nekünk van egy nem határozatlan idejű szerződésünk, hanem kaptunk egy határozatlan idejű szerződést, tehát amin belül az embernek ad egyfajta ilyen határidőt, hogy oké, akkor ez az időtáv, amiben nekem gondolkodnom lehet, kell, szükséges, szóval ezért volt ez a fajta.
Az azt jelenti, hogy konkrétan lesz egy pont, amikor téged visszahívnak, vagy?
Visszahívhatnak.
Visszahívhatnak.
Tehát visszahívhatnak, aha. Vagy én nekem a lehetőségem az, hogy köszönöm szépen, én most már tovább ezt nem akarom vinni, tehát ez egy oda-vissza két oldalú kapcsolat.
Nekem még annyi kiegészítésem az előzőhöz, hogy nekem ez mindig megfogalmazott elvárásom az igazgatókkal szemben, hogy két szinten működünk. Tehát, hogy visz egy igazgató ugye ideális esetben egy operatív területet, pénzügy, kereskedelem, operáció, bármi. És vannak azok a kérdések, mondjuk egy igazgatósági ülésen, amikor nem a funkciójából kell viselkedjen, gondolkodjon valaki, hanem mi vezetjük ezt a vállalatot, ennek a vállalatnak mi a jövője, merre megyünk, vagy ott volt egy Covid, oké, akkor most mit csinálunk? Akkor ott te nem finance vezetőként, pénzügyi igazgatóként gondolkozó, hanem mint felelős vezetője ennek a cégnek, és szerinted mi a legjobb? Tehát ugye ez is hogy ebben mennyire felkészült a csapatot, szerintem nagy különbséget tesz.
Nagyon örülök, hogy behoztátok ezt a szálat, mert szerintem eltelt annyi idő itt a kiszámíthatatlanság korának nevezett új korszakban, hogy az embernek már van reflexiója arra, hogy egyrészt ő ezekben a helyzetekben hogy működik, azóta hogyan készül, hogyan éli a hétköznapjait. Nektek mi a válaszotok erre a kiszámíthatatlanságra vezetőként, amiben élünk, hogy készültök erre mentálisan a hétköznapokban? Szóval jó sok mindent kérdeztem egyszerre, de valójában a kérdés ugyanarra vonatkozik, hogy kezelitek a kiszámíthatatlanságát a vezetésnek.
Az, hogy nagyobb hullámokban van kiszámíthatatlanság, az mondjuk ügy. De az, hogy kiszámíthatatlanság van, az már nagyon régóta, hiszen emberekkel dolgozom, nem egy munkafolyamatot viszek végig, hanem bármikor bedobja valaki a törölközőt, vagy azt mondja, hogy ő igazán nem akar dolgozni, vagy megbolondul, ezeket a helyzeteket tudnom kell kezelni. Tehát igazából az, hogy most ez a Covid bejött, igen, akkor át kell tartani, de ez nem volt akkora megrázás, vagy nehézség nekem, hogy ezzel kezeljem. Az ezzel járó stressz pedig, hát amiről beszélgettünk, nekem a sportban van a stressz, tehát...
Mármint a levezetés.
A levezetés. Bocsánat, igen, a sportban a levezetés a stressznek, hogy akkor ezt én kifutom magamból, vagy kitenyszezem magamból, tehát hogy egy fizikai terheléssel elengedem ezeket az érzéseket, és megyek tovább. Része. Tudomásul vettem. Szóval nekem az, hogy most...
Nem így.
Mondtad, hogy a bizonytalanság kora van, talán sűrűbben jönnek ezek az impulzusok, de föl tudom dolgozni.
Én 17-ben, amikor a vezérigazgatója lettem a Leasemannek, hoztam egy tudatos döntést, akkor még nem tudtam, hogy ez majd milyen jól jön a mai világba, hogy én arra építek, hogy egy nagyon-nagyon erős csapatot, egy nagyon erős közösséget hozzak létre a cégen belül. És egy nagyon-nagyon megerősödött csapattal mentünk már a Covid-ba is bele, és gyakorlatilag az, hogy mi 6 éve a cégcsoportnak a egyik legjobban teljesítő vállalata vagyunk, nekem ez hitem, hogy ez ebből fakad. Másik, amit én választottam tudatosan, sokszor beszélnek arról emberek, hogy a vezérigazgató vagy magányos vagy, én azt mondom, hogy vezérigazgató vagy nem vagy magányos, van csapatod. És én ezt használom. Tehát amikor a fúziót is bejelentették, le kellett írni titoktartásit, az első dolgom az volt, aláírtam a titoktartásit, és az igazgatóimnak elmondtam. Mert én nem tudok úgy működni, hogy én tudok valamit, ők nem tudnak valamit, én abban hiszek, hogy nekünk is, mint csapat, együtt, egy irányba kell gondolkodni. És hogyha valami változik, akkor azt mondod, hogy hups, oké, eddig azt gondoltuk, hogy nem tudom, jobbra megyünk, ácsi, most itt ez változott, az változott, innen fúj a szél, nincs szél, nem tudom, mi van, ezt újra tudjuk gondolni. És ezt mondani kell az embereknek, hogy oké, gyerekek, ezt gondoltuk, ez történt, ez változott, most mégiscsak balra megyünk. Tehát, és erre mondom, hogyha van egy nagyon erős fundamentum, hogyha ha van egy bizalom, ha van egy erős közösség, akkor ebből a közösséggel ezeket a váltásokat meg lehet ugrani.
Péter, nagyon akartál mondani
igen,
valamit.
Igen, azért én a vezető magányosságát ismerem. Tehát abban a tekintetben, hogy nem is volt tulajdonosváltás, nekünk is jött egy telefon, hogy akkor eladnak benneteket, és aláírtak egy papírt rögtön veletünk, hogy minden, ha ezt elmondjátok, mi akkor menedzsment szinten akkor összeálltunk. Tehát az, amit te mondasz, hogy menedzsment szinten, de én, aki feleltem az értékesítésért, ezt senkivel nem oszthattam meg. Tehát nekem csak a menedzsment társaimmal tudtam ezt a dolgot megbeszélni, mi nagyon sokat egyeztettünk.
Na, de akkor voltak társaid.
Igen, de lefele, hogy azokra a kérdésekre...
Akikkel megvalósítani kell.
Igen, akinek ezt ugye tagadnod kell, mert hogy jönnek a hírek, és nem. Ott azért az nagyon magányos tud lenni az ember, és persze meg tudta oldani azt a társaival, de én lefele nem tudtam ezt megosztani.
Ez nem okozott egyébként aztán ezekkel az emberekkel valami bizalmi vákumot?
Nagyon
vagy értették,
sokáig,
hogy nem mondtad?
Nagyon sokáig, igen.
Igen?
És nekem az a szerencsém, hogy akkor a Péter, az Agykó Péter kvázi a tagadásnak...
Aki a vezérigazgatója.
Igen, ő elvitte a tagadásnak a bűnét.
Levette rólad ezt a
igen, terhet. Tehát amikor ez a kérdés volt, akkor ő belállt, hogy ez nem igaz, ez nem történik meg így, és nekem nem kellett így kvázi kiállnom, de a csendes tagadásban ott voltam végig. persze, nagyon sokáig nem engedték el a kollégák, és nagyon sokáig a menedzsmentünk hiteltelennek is vették, hogy ha akkor nem mondtátok meg nekünk az, és bármennyiszor elmondtuk, hogy ezt nem tehettük meg, ez egy tőzsdei cég, ez egy visszaélés azzal, amit nem tetsz meg, nem értették meg az emberek, és még egyszer mondom, így nézve, igen, én úgy tekintek az én pozíciómra, az értékesítés, mint egy vállat. Tehát ami a tíme az egész nagy cégért, én a magam cég, magam területre úgy tekintek egy vállat, akinek termelnie kell, és persze az átad valakinek egy produktumot, de ebben úgy akkor én nagyon-nagyon magányos voltam, és ezt én fölvállom, ez hozzájár, jár ez a dolog, és azt persze szerettem elintézni, hogyha nekem vannak vezetőim, ők ezt a magányosokat ne érezzék.
Hát elindultunk onnan, hogy Norának hívják az első született lányt, és hogy egyébként az utódlás kérdése, az utánpótlás kérdése volt a kiinduló pont, és lám-lám, két nagyon különböző cég, és nagyon sok szempontból hasonló helyzeteket éltetek meg az elmúlt években, amire más féle reakciói, válaszai voltak az adott szervezeteknek, és adott esetben nektek is vezetőként, de akkor visszacsatolva a vezetői magányosság elkerülésére, tudtok egészen konkrét dolgokat mondani. Minden hétfőn együtt reggelizünk, minden, nem tudom, hónapban ide-oda megyünk, nem tudom, szóval egészen konkrét eszközöket, amivel azért dolgoztok, hogy ezek a közösségek épüljenek, a bizalom erősödjön, és ők ne legyenek magányosak.
Nálunk egy időben volt, azért mondom, hogy egy időben, mert most egy teljesen új csapat áll fel, ugye, az Evensnek a csapata. Tudatosan csináltuk azt, hogy minden igazgatósági megbeszélés előtt együtt ebédeltünk, volt egy másfél óra, amikor tilos volt üzletről beszélni, hanem csak teljesen semmilyes, milyen volt a hétvége, mitől lesz, tehát teniszeztél, kirándultál, hogy van a gyerek, hogy van a kutya, tehát hogy tényleg, mint ember az emberrel, és ez a fajta magánéleti, vagy ki vagy, hogy vagy típusú,
miben vagy
beszélgetések voltak, és akkor utána nem tudom, 2 órakor elkezdődött az igazgatóság, na akkor ott lehetett hozni az operatív ügyeket, és egyébként ezt a technikát én most, amikor ugye az ALD oldal, ami nekem új.
És ugye itt a Lisztplen és az ALD.
Igen, a Lisztplen és az ALD fog egyesülni, abból lesz az Evens, és ugye az ALD-s kollégák nem ismernek engem, illetve én őket. És ott például 3 hetente tartottam a középvezetőknek egy olyan beszélgetést, ami megint nem arról szólt, hogy akkor nem tudom, a biztosítással majd mi lesz, hanem ez, amiben vagyunk, hogy vagyunk, mi az, ami most aggaszt, mi az, amitől féltek, tehát hogy mert ugye nagyon nehéz az, hogy ebbe az egész fúzióba a felső vezetés nyilván mérföldekkel előrébb jár, hiszen ő neki már ezt kellett végig gondolni, ezt az információt tudja, stb., amit még nem feltétlenül lehet ugye lefele kommunikálni, viszont ugye akkor tudsz segíteni a kollégáknak, akkor tudod a stabilitást a szervezetben biztosítani, hogyha pontosan tudod azt, hogy az ő fejükben mi van, az ő gondolataik még, mert ezt nem lehet kitalálni.
Amit a ti mondott, az egyértelmű, talán hozzá tudok tenni ilyen pici dolgok, hogy én akár egy 4 szemközti beszélgetésnél is behozom azt, hogy akár egy vezető kollégám, aki vezeti mondjuk az online területet, vagy egy másik területet, hogy igen, a vezetőnek vannak maga döntései, nehéz döntései, és itt ott vagyok arra, hogy osszuk meg, beszélgessünk erről a kérdésről. Tehát ezt a kvázi ne legyél magányos, ezért én inkább segítek neked, ez nekem nyugodtan beviszem a beszélgetésben, akár direkten, akár indirekten, hisz azokra a kérdésekre, melyik kollégám dolgozik jól, hol van probléma, mit kéne máshogy csinálni, azokat kérdéseket fölteszem nekik direktben, egy az egyben, hogy ne legyen, el akarom mondani, nem
ne
akarom
kerülgessük.
Elmondani. Igen. A másik pedig ez egy ilyen belső trükköm, figyelem az embert, mi az, ami neki fontos, és picit akár a fejemben, akár néha a telefonomban ezt be is rögzítem. Tehát onnantól kezdve egy pici ilyen belső CRM-ként működik nekem, hogy a következő alkalommal tudjak hozzá kapcsolódni. Például, hogy milyen kávét iszik. Én például én főzöm a kávét. Nekem nincs asszisztensem, van egy gép letéve, meg tudom főzni magamnak a kávét, és az, hogy valakinek a vezető helyettes főzni meg a kávét, ahogy ő kívánja, és még akár emlékszik is rá, hogy ő cukormentesen, vagy cukorral, vagy tejjel, vagy tennék, nagy pohár, vagy kis pohár, ez egy pici gesztus, de mégis egy kapcsolódást ad a két fél között, és innentől kezdve könnyebb tudunk arról beszélgetni, ami neki kihívás. És ez nekem nagyon fontos.
Nekem még egy dolog jutott eszembe, hogy oké volt az, akár Covid alatt, akár most ebben a nehéz 2 évünkben, hogy akár egy igazgatósági megbeszélésen valaki azt mondja, hogy nekem a tele van a púpom, és hiszt is vagyok, hagyjatok békén. Vagy borzasztó fáradt vagyok, most nem most. és akkor az úgy rendben van. Tehát egyrészt szerintem borzasztó fontos az, hogy valaki ezt így kimeríteni az asztalra, hogy ott ülünk, a, nem tudom, 9 igazgató, és azt mondja, hogy gyerekek, én ma képtelen vagyok erre, és óriási dolog az, hogy a többiek ezt akceptálják, és tolerálják, hogy oké, akkor ezt tudomásul vettük, tehát hogy ezt itt jó, ha tudjuk egymásról, és nyilván akkor oda tudsz nyúlni, akár az, hogy fél akkor menj haza, és akkor most pihenjél, vagy ne gyere holnap be csak 10-re, mert ez történik, és jó az, hogyha ha ennek lehet teret adni, hogy gyerekek, én most ebben vagyok, és hagyjatok békén.
Mindig akkor forgunk, hogy kiderül, hogy emberek dolgoznak a cégekben, igen, és hogy lassan eljutunk oda, hogy ez, ha kimarad a rendszerből, az nagyon-nagyon megsínyli az adott szervezet. Azt hiszem, az elmúlt évek talán a legjobban ezt húzták alá, és talán haladunk abba az irányba, hogy ezt kezdjük elfogadni, és mint egy norma kezelni.
Igen, és most mi erről így beszélgetünk, és valószínűleg nem véletlenül így mi együtt beszélgetünk, de ugyanakkor, amit én látok egyre több cégnél, és most így főleg lehet, hogy messzebbre tekintek, tehát mondjuk így a multiknál a központokra, akár a sajátunkra, tehát pont ez az érték alapú emberközpontú, valós emberközpontú, mert mondani mindenkit úgy jön, de mit csinálsz?
Felírni a
mit
falra, jelent,
felírni a falra, iszonyatosan könnyű, mit jelent ez a mindennapokban, és ott mit csinálsz, ugye ott van a lényeg, és én pont az ellenkezőjét látom. Tehát, hogy döntenek, átlépnek, átnyúlnak, nem tudom, tehát, hogy
de ez akkor nem mondja neked azt, hogy minden erőfeszítés, amit csinálok, az... Akkor minek
ez
csinálom?
Nagyon sok kérdőjelet van fel, és most nem csak magamról beszélek, hanem rengeteg felsővezető társammal
nálad
beszélek,
is
és mindenhonnan ez ömlik, hogy dráma van, és nehéz. Bocsánat, nem...
Előtt egy gondolat biztosnak hozni ebbe a dologban, és egy kérdés lenne a téma felé, talán megengedhetem ezt a kérdést, hogy nekem a Nora lányom, ugye a közös pontunknak van az, hogy most megyünk valahova síelni, akkor mondja, hogy oké, de naponta 2 hisztim, nekem jogom van. És akkor az a, elkezdődik 5 percig lehet, és ha megvan a 2, akkor több nincsen. És mindenki tudja, hogy 1 hiszti, 2 hiszti, de így lehet menedzselni, ez egész, mondjuk, hogy ideges vagyok, nem jó.
Ez jó.
Neked jogod van azt mondani vezetőként, hogy gyerekek, ma nem vagyok abban a hangulatban? Vagy ez a kollégáknak van megadva, vagy ezt a fajta idolt nem veszhetik el, hogy a főnöknek mindig jó kezek legyen?
Szerintem nincs ilyen idol, mert a főnök is ember. Nyilván azért ez bizonyos keretek között kell csinálnod, de igen. Tehát ha minden héten 3 hisztid van, az gáz, tehát hogy vagy 3 napon, na ma nincs jó napom. Tehát hogy ez így nyilván nem. De nekem is van, hogy azt mondtam, hogy figyeljetek, most érdeklen fáradt vagyok, és volt olyan, hogy mondjuk töröltem a meetinget, és mondtam, hogy elragudjatok, nem tudok ma, mert nagyon sok. Tehát most például 2 céget viszek május óta paralel. Tehát vannak olyan napok, egyrészt nem tudom sosem, hogy milyen nap van, másrészt úgy el tudok fáradni, és akkor ezt így mondom, hogy
már hogy ameddig a 2 cég teljesen egyesül, addig 2 külön szervezetet viszel, csak hogy mindenki értse.
Igen.
De Péter, a kérdésed abból következik, hogy szerinted erre az a válasz, hogy első számú vezetőként, a csapatod vezetőjeként neked nem lehet? Tehát te egy idol vagy, aki mindig jól van?
Én azt gondolom, hogy ezt a kollégák elvárják. Én ezt a kérdést úgy szoktam megoldani, hogy ha ennyire nagyon gyomorból jön a dolog, akkor én kimegyek a székházból.
Ez egy percepció, vagy tudod?
Tudom, én fölismerem magamat. Én szeretem ott kívül is nézni picit, hogy most hogy viselkedek, és akkor inkább veszem a kabátomat, csúszik, és megyek ki 1-2 kört, ha kell 3 kört. Hm. És akkor ott ezt lerendezem magamba, mert őket nem érdekli az én rossz kedvem, az én rossz impulzusom, akárkitől jött, ezt föl kell dolgoznom. A főnökömet érdekelt, hiszen neki kell kizsilipálnom a dolgot, de ha nem adódik rá, akkor ezt megoldom. Nekem ez a megoldásom, és lehet, hogy ebben mások
jó, arra figyelni kell, hogy plusz terhet ne tegyél te a szervezetre, hogy na még a te, nem tudom, az kedvedet vagy nyomorodat is oda teszed, és azt én nem is feltétlenül szoktam, de azt szoktam érezni, hogy most időt kérek, és vagy...
Ez
vagy,
az ember nem megyek sétálni egyet.
Igen.
De reflektálva arra, mint a Tímen mond, hogy az ember kísérletezik a saját szervezetében, amire közvetlenül hatása van ezzel a fajta értékközpontúsággal, emberközpontúsággal, és nem csak a falra felhányt módon, és közben érkezik kívülről, vagy sokak megfogalmaznak egy ilyen ellenmozgást, hogy az ember és egy sor egy Excel táblában, ez talán nemzetközi hátterű cégeknél gyakrabban előfordul, mint ahol Magyarországon van a bázis, vagy a tulajdonosi kör, vagy a döntések. Ezzel mit lehet kezdeni? Ez Tímea érzése és a környezeté, vagy nálatok is Péter érződik ebből, és ha igen, akkor ki mit kezd ezzel?
az, hogy egy multicégnél, vagy szerintem bármilyen cégnél csak egy Excel tábla az ember, az ez van. Tehát ez nem tudsz mit kezdeni, ahogy minket eladta, korábban 20 évig mondtuk, hogy kék a vérünk, és...
Most lila.
Most lila. Ez egy pillanat embernek a döntés, persze körbejárták, és ez megtörtént. És ott állsz, hogy most akkor egy Excel tábla volt az alattam lévő emberek. És igen, a megoldás az, hogyha mögöttem egy jó közösség, akinek azt mondtuk, hogy oké, eddig kékek voltunk, de közösségként teljesen mindegy, hogy milyen mit mondnak, milyen a vérünk, mi döntjük el, hogy mit akarunk kommunikálni, mit akarunk belülre kommunikálni, vagy kívülre kommunikálni. Ez segített abban a helyzetben, amikor az ember azt érte, hogy tényleg így telt el 20 év, és senkinek nem számít semmit, egy golyóstól az egész, az alattunk levő kollégáknak még akár ennyi se az elmúlt 20 év. Szerintem, hogyha van egy jó csapat, akkor ezzel túl lehet menni.
Én ezt úgy látom, a Lispen belül is már korábban volt egy tulajdonos váltásunk, amikor magántőkebefektetőhöz kerültünk, és teljesen úgy megújult a logónk. Én ezt próbálom pozitívan felhasználni, és azt mondani az embereknek, hogy gyerekek, az, hogy Magyarországon majd ez az Avens szó, az új logó, ez mit fog jelenteni, ezt a tartalmat, ezt az értéket, ezt a minőséget, ezt mi együtt fogjuk berakni mögé. És igazából a nulladik percre fogva én például most is ezen dolgozom, hogy az legyen stabil.
Na, és meg is érkeztünk egy nagyon fontos ponthoz, ami ugye bridge vezetőként hatványozottan jelen van, és egy bridge vezetőt ez nem ijeszt meg, hogy konkrétan mik azok az értékek, amik egyébként, amiből nem engedtek. Tehát ami biztos, hogy része annak a kalapnak, amiben nyilván nem csak ti határozzátok meg az értékeket, de amit ti beletesztek ebbe a kalapba, ami nektek személy szerint meghatározza a hosszú távú döntéseiteket, a hétköznapjaitokat, mik ezek az értékek?
Nálam az, hogy ez a hivatás az emberekről szól, és ebből nem engedek. Egy gondolatot is a tolnék arra, amit Tival beszélgettünk az első alkalommal, és ez engem nagyon megütötte abban, hogy ugye ez együtt akkor működik, ha van egy közösség. És hogy ebben a közösségben a kommunikáció hihetetlenül fontos, és erre hihetlenül oda kell figyelni, hogy ne csak mondjuk azt, hogy együtt, és majd aztán nem kommunikáljuk le ezt végig, hanem hogy lemenjen, és mesélj nekem arról, hogy csinálnak egy rendezvényt, annak a későbbi kommunikáció is, vagy oktatásnak a későbbi kommunikáció is le van előre tervezve, mert van egy olyan kolléga, aki ezzel foglalkozik, és nem csak megtettük, és aztán letudtuk, és akkor persze nem, hanem ez az alsóbb rétegre is leviszik ezeket az üzeneteket, ami nekem mondjuk egy végig gondolandó folyamat volt, hogy oké, ebben mi azért még tudunk masszívan fejlődni ennek a beszélgetésnek a mentén. Szóval ez nekem egy nagy segítség volt.
Igen, ez amivel kezdtem talán, hogy én ide tettem a voksomat, hogy közösséget építek, és ahhoz viszont rengeteg. Egyrészt kell egy nagyon jó HR partner, és nekem ebben nagyon nagy szerencségem van Hajnak a szerepébe, akivel közösen és következetesen és folyamatosan és éveken át ezen dolgozni kell. Tehát ez nem teremtődik meg magától. És igen, tehát az hogy emberközpontúnak kell lenni a szervezetnek, szerintem ez nem megúszható, és hál' Istennek nem is kell megúszni.
Én elvittem ezt az, hogy valahogy van HR-es kollégát keresni, aki ezeket a tevékenységeket, akármilyen programokat egy HR-es fejre vigye tovább, akár a kommunikációban, akár az ott készült fotóknak a felhasználásában. Tehát, hogy ez egy olyan takeaway volt, amit nem elvittem magammal.
Amit elvittél a
találkozásra rám, amikor ezt meg valaki számon kérített, ő mondta.
Na hát, ha már az értékeket behoztuk a képbe, a bridge életében a hosszú távúság egy nagyon meghatározó érték. Erről hogy gondolkodtok a mai világban? Mit jelent a hosszú távúság ma vezetőként nektek?
Hát én majdnem csak azt tudom ismételni, amit elmondtam. Tehát, hogy olyan alapokat építeni a cégbe, ami kvázi utána minden vihart, vagy minden hullámzást kibír, és hosszú távon egybe tartja azt a csapatot, aki együtt tud szépen viharról viharra, vagy napsütésről napsütésre haladni a világba, és ez is tartom nagyon-nagyon fontosnak a közösség építést, mert azt tud egy hosszú távú alapot adni, ha van egy erős közösséged, vannak jó szakembereid, szeretnek az emberek bejárni a munkahelyükre, és akkor amit még nem említettünk, a hosszú táv fenntartatóság, az a diverzitás. Tehát az, hogy egy nagyon-nagyon sokszínű csapatod legyen, és ebben is büszke vagyok, mert nálunk a cégcsoportban az egyik legdiverzebb, az én csapatom. És az eredményekben látszik ennek az eredménye.
Hogy hosszú távon működjön nálam, az, hogy lesz-e megfelelő szakember. Tehát én nem
visszamegyünk az utánpótláshoz.
Igen, nem az adat az olaj, hanem az ember. Erre rá kellett jönnöm pár évvel ezelőtt, hogy akár a megfelelő szakember, akár a vezetői utánpótlásban van olyan, akire ma elkerültetem azt a fát, aki később 5 év múlva tudja ezt vinni, és ez nincsen meg, akkor én nem tudok ebben a dologban hosszú távban gondolkodni. El kell, hogy ilyek, hogy ott leszel még, tehát ez egyetértek, amit te is mondtál, de én ebben látom most a hosszú távos, hogy van-e megfelelő szakember, és a nagy kihívás a mostani piacnak, hogy hihetlenül dolgozunk azért, hogy nálunk dolgoznak a jó szakemberek, hogy nálunk maradjanak 5 évre a szakemberek. Mi a hosszú távosság? 5 év? 10 év? 3 év?
Hogy
ezek itt velem maradjanak, és amiről beszélgettünk az előbb, a közösség, a kommunikáció, egyik oldalon napi szintű probléma, másik oldalon nekem 5 év múlva kellenek a jó szakemberek, aztán most kell elkezdenem
talán megtalálni. De azt most ülteted el azt a fát.
Igen. Igen.
Na, nagyon jó, hogy mondjátok, mert ugye ebben az évadban a booklistről, a Bridge Booklistjéről mindig behozunk egy könyvet, és ebből még egy idézetet is kiválasztunk, pontosan nem idézetet, hanem az ajánló ajánlását, ami történetesen Füredi Júlia Csúcsragadozók című könyve. Az ajánlója Jenes Barbara egyetemi docens volt, a Corvinus és a Neumann Egyetem oktatója, és azt írta ajánlóként ehhez a könyvhez, hogy baj-e, ha a vezetőt nem szeretik, kell-e, hogy szeressék, kell-e valóban a sokat emlegetett karizma a vezetéshez, introvertáltként lehetek-e jó vezető, ez a könyv számos olyan kérdést feszeget, ami sokaknak jelenthet megkönnyebbülést, feloldozást a legendás vezető mítosza alól, és adhat iránymutatást a könnyed és hatékony vezetés felé. Ez most nem kérem, hogy erre reflektáljatok, hanem ezzel összefüggésben, amit az előbb mondtatok az utánpótlás mentén, hogy ebből ma szerintetek ki, milyen az a vezető, aki ma képes arra, hogy megtartson hosszú távon az utánpótlásához szükséges embereket?
Szerintem kell, hogy legyen karizmája. Azt nem tudom, hogy szerethetőnek kell lenni, ez a jó szó.
Neked fontos, hogy szeressenek az embereid? Itt volt Tíme bólogat. Neki igen.
Szerintem neked is. Ahogy én itt megismertelek.
Egy talán teljesen másik. Egy filmet néztem, sportfilmet, ahol az edző, egy nagyon híres edző, Sir Alex Ferguson nagyon, nagyon sok játékosával nagyon mély kapcsolatot épít ki. És a végén elmondja, amikor ezek a játékosok elmennek, mert a klub eladja, vagy a játékos elmegy, hogy mi arra szerződtünk, hogy együtt dolgozzunk. Érjük el sikereket, de nem vagyunk család. Ezt nem vállaltam el tőlük, hogy velem maradjanak örökre, és én sem vállaltam tőlük el azt, hogy tőlem, hogy én velem legyenek örökre. Szóval ez nagyon kérdés, hogy persze jó, hogy az emberet szeretik, jól esik neki, hogy szerethető, hogy most a mai világban nagyon sok lájkot kapjon, de ez nem mindig jön el, hiszen hozunk nehéz döntéseket, hiszünk felelősségteljes döntéseket, amiben embereket bántunk meg, sértünk meg az ő világukat. Talán az, hogy fogadjanak el és tiszteljenek. És tiszteljek az, hogy van egy vízium, amit akarom vinni az egészet, és ezek legyenek követőim. És ez legyek hiteles. Nem tudom, hogy szeretető a szó.
De én kapcsolnék rá, hogy szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy tudjál víziót adni. Tehát, hogy a Simon Sinek, ha már könyveknél vagyunk, a miért. Tehát, hogy tud adni az embereknek, hogy miért jó ez, amit csinálunk, miért jó ennek a csapatnak a részese lenni, miért jó ennél a vállalatnál dolgozni, miért lesz ez jó neked. Szerintem az egy nagyon-nagyon fontos feladat, még akkor is, hogyha ezt esetleg néha aburidelni kell, és átpozicionálni ezt a miértet, de hogy ezt szerintem ezt kell, hogy adja a vezető, és hogyha ez hiteles, ha ez még ráadásul inspiráló, akkor tudod megfogni és megtartani, és magaddal vinni az embereket. Most az, hogy valaki introvertált, vagy ilyen, vagy olyan, én azt gondolom, hogy mindenkinek saját energiái, saját lényeibe kell ezeket beletennie, és ezt fölépítenie, hogy ezt hogy tudja elérni.
De végig is nagyon egyértelműen rávágtad, hogy szeressenek? Igen.
Igen, én hát nem tudom, igen, én egy érzékeny nő vagyok már, ez nem mindig látszik, mert általában egy határozott, kemény vezetőnek szoktak tartani, de nekem az fontos. Most nyilván van egy szereped, amikor bizonyos döntéseket át kell vinni, és ha nem is könnyű, de én azért szeretem, ha szeretnek.
Mindenki szereti, ha szeretik, ezt nem mondtam, mit akarom ezzel, csak a másik kérdés az, hogy tényleg mindenki szerethető-e, akinek nagy víziói vannak, és hajlandók emberek követni őket, és tudunk sok olyan példát üzleti szférában is, akinek van vízió, nagyon sokan követik, de egyébként nagyon nem szeretik, mert hát olyan stílusa van.
Meg,
olyan...
Hogy, ezt szeretem mondani, hogy kinek mi a szeretetük. Igen. Hát én, amikor mondjuk elmegyünk egy off-site-ra, azért szoktam mondani, egyrészt, hogy mindenki saját magán múlik, hogy érzi magát, lehet keresni mindig azt, hogy mi nem működik, vagy mi nem volt finom, vagy lehet az, hogy ú, az nem finom, de az viszont nagyon jó, vagy ez a program kevésbé, de az milyen jó volt, és akkor eldöntött, hogy jól érezed magad, vagy sem. És bármit csinálsz, ezt is meg kell tanulni, mint vezető, hogy a legjobb szándéka, a legnagyobb szívvel csinálsz valamit, és akkor is van nem tudom, pár ember, aki azt mondja, hogy tehát, hogy ez benne van, és nyilván nem tud mindenki szeretni, de azért nem baj az, hogyha a key stakeholderek, vagy a többség mondjuk azért inkább kedvel, mint nem.
Egyetért.
A mai beszélgetésben Tímeával és Péterrel sokat boncolgattuk, milyen az az emberközpontú vezetés, ami nem csak a falra ír ki értékeket. Mit ad az embereknek, ha a főnökük nemhogy megfőzi nekik a kávét, de még azt is tudja, hogy szeretik azt. Mit kell tenni a bizalomért és azért, hogyha jönnek a kihívások, nem magányos vezetőként nézzünk szembe a problémákkal, erős vezetői réteg támogasson bennünket a legnehezebb pillanatokban. Nagyon szerettem Péter ötletét a napi két hisztire vonatkozóan, és persze, ha már havi két hiszti is elfogadható valahol, biztosan beljebb vagyunk abban, hogy értjük, minden biznisz helyzetben a nap végén mégiscsak emberek vagyunk. Ez volt a Rebusiness 1+1, a Beaton podcastja. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha tetszett ez az epizód, vagy szereted a Rebusiness-t, akkor kérlek, értékeld a lejátszóban 5 csillaggal. Ezzel segítesz abban is, hogy minél több ember ismerhesse meg a műsort. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A beaton.hu oldalon pedig megtalálod az összes többi műsorunkat is, valamint kérhetsz hírlevelet, amiben hetente válogatunk a világ legjobb podcastjai közül. A Rebusiness 1+1 külön kiadás szerkesztője Zádori László, a showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel és Kozma Ádám, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. Pistúj Veronikát hallottátok, és ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Béton. Ez egy Béton podcast.